Na, a mai meg a holnapi óra két alkalom többlakásos házakkal kapcsolatos. A mai óra kicsit szárazabb, mert a többlakásos házaknak az exakt tudnivalóiról szeretnék beszélni, hogy ezt tényleg ne csak a könyvből kelljen nektek megtanulni. És a következő alkalom pedig a többlakásos házaknak a megvalósult példája, alapvetően persze 20. századi példákról lesz szó. Hát mit nevezünk persze az első kérdés, mit nevezünk többlakásos házadnak? Világos, hogy azokat az épületeket nevezzük annak, amelyekben nem csak egyetlen egy lakás található, mint a családi házaknál megszokott, vagy a sor, vagy az átrium házaknál megszokott, hanem több lakás található ezekben a házakban, és szinte azt mondom, hogy szinte mindegyik nem csak egyszintes, hanem egymás fölötti lakásokkal rendelkezik, tehát többszintes épületek. Ebből ugye az is következik, hogy nagyon sok különbség van már, ami a műszaki ismertető jegyeket illeti a családi házakhoz, átriumházakhoz, sorházakhoz képest. Van természetesen azonosság is már, ami a lakásokat illeti. Azok a funkcionális igények, tartalmak, amiket én általában elmondtam a lakás előadáson, illetve a családi házaknál, illetve a sor átriumházaknál, az alacsony intenzív beépítéseknél. Tehát a lakásoknak az alapvető ismérvei, azok ugyanazok egy több lakás ház kapcsán is. Világos, hogy persze a lakás nagyságában, megvilágítottságában vannak különbségek, de ami az alapelveket illeti, a funkciós alapelveket illeti, a berendezési igényeket illeti, a funkciós kapcsolatokat illeti, azokban ugyanazt lehet elmondani egy több lakás ház lakásai kapcsán, mint az egylakásos épületek esetében is. Természetesen különbség abból fakad, hogy az egymás fölöttiségből következően vannak nagyon erőszerketti változások, vannak az egymás fölöttiségből fakadóan nagyon erős gépészeti igények, illetve változások. Természetesen több lakás háznál sokkal több gépkocsit kell elhelyezni, amelyik rengeteg műszaki és funkcionális, meg persze terjedési kérdést vet föl. Tehát nagyon sok olyan exakt tudnivaló van, főbejárat kérdése, szemétszállítás kérdése, babakocsi tárlók, egyéb tárlók kérdése, csak hogy egy párat fölvillancsak, amelyek miatt a többlakás házaknak az úgymond exakt tudnivalója elég erőteljesen különböznek a családi házakétól. Persze kezdhetném úgy is az előadást, hogy ezeket a tudnivalókat ismertettem számotokra, hiszen ebből kell majd vizsgázni, de egy picit szeretném mégis más irányból elkezdeni. Azért, mert hogy számomra a több lakás házak nem pusztán annyit jelentenek, hogy több lakás van egymás fölött a családi házaktól különböző műszaki ismeretekkel, hanem ennél lényegesen többet. Azt tudnilik, hogy a több lakás háznak van egy olyan különleges funkciója, vagy különleges alapismérve, és ez pedig az, hogy ő, mármint a több lakás ház, a városnak, mint funkciós fogalomnak egy nagyon fontos alkotó eleme. Ha elképzelitek a várost több lakás házak nélkül, és maradnak csak a közintézményekben, akkor világos, hogy nem lehet városról beszélni. És persze fordítva is így van, hogyha elképzeljétek a várost úgy, hogy csak lakások vannak benne, és nincsenek benne kórházak, templomok, iskolák és a többi közintézmények, világos, hogy nem lehet városról beszélni, az a fajta szellemi tartalom, amely egy várost várossá tesz, az ezekből hiányozna. A kettő együtt az, ami a várost alkotja. Én úgy szoktam mondani, hogy a több lakás házak a városnak egyfajta kötőszövetei, hiszen maguk homogenitásában végül is nagyon hasonlóak, mondjuk, mint egy emberi kötőszövet, és persze a szervek, a különleges elemek azok a közintézmények. De abból fakadóan, hogy a több lakás házak a városoknak a jellemző és nagyon fontos alkotó elemei, a több lakás házak lényegesen többek, mint pusztán csak lakások egymás fölöttiségei. Nem szabad úgy tekinteni rájuk, amikor tervezzük őket, hogy alapvetően ezeknek a műszaki kritériumoknak, az előbb említett kritériumoknak, és persze a lakás általános kritériumoknak kell megfelelni, ma a tervezéseket minden esetben a környezetükből, és a legtöbb esetben természetesen a településből, illetve a városból kell eredeztetnünk. Hogy egy picit még fölül emelkedjünk, de csak a lóra legelején a földről, és persze aztán utána meg visszatérünk, szeretnék egyetlen egy idézetet felolvasni, Hamvastól, akitől biztos nagyon sok idézetet kaptok, akár itt az életemben, akár máshol, mert hogy egy olyan különleges gondolkodó a magyar szellemi életnek, ami szinte megkerülhetetlen. És lehet, hogy azért is kaptok sok idézetet attól a korosztálytól, amit én is képviselek, mert hogy pont a mi korosztályunk volt az, aki gyerekkorunkban nem találkoztunk Anvas Bélával, mert egy tiltott szerző volt Magyarországon, és kb. A rendszerváltás előtti egy-két évben kezdték kiadni a munkáit, és a rendszerváltás környékétől pedig az életmi sorozata és az ilyen sárgás-barnás színű média sorozat az, ami megjelent. És ebből ugye az következik, hogy ha nem együtt növünk föl egy olyan emberrel, aki a magyar szellemi közéletnek fontos alkotóeleme, hanem hirtelen kapjuk ezt az életművet a nyakunkba, akkor ez nagyon erős hatással van ránk. A Szent Tudomány című munkájából szeretnék egy részletet felolvasni, talán egy nagyon picit hosszat, ami a városról szól alapvetően. A történeti ember azt tartja, írja az egyik fejezet bevezetőjében, hogy a város a történeti ember alatt minket ért, tehát aki a történetben élünk, és a történetet egyfajta folyamatként éljük meg. Tehát a történeti ember azt tartja, hogy a város, amíg a barlangból, a sátorból, a kaibából, a tanyából, a faluból végre város lett, hosszú fejlődés útját járta meg. Éppen úgy, ahogy a történeti ember azt tartja, a közösség kialakulását, amíg a magányos barlanglakóból, hordából, törzsből végül az a közösség lehetett, amit ismer, hosszú fejlődés előzte meg. Az őskori hagyomány azt tanítja, hogy a közösség nem fejlődés eredménye. Van elsődleges őskollektívum, amely a kezdetek kezdetén is élt, ez az őskollektívum a nép. De van ősváros is, mert a város az emberi közösségnek a kezdetek kezdetén is létformája volt. A hagyomány a földi városok alapításának és építésének is különös jelentőséget tulajdonított. Nem lehetett bárhol, bármikor, bárhogyan várost építeni. A görög poliszokat éppen úgy szellemi törvények alapján építették, mint a mexikói városokat, amelyek annyira hasonlítanak ahhoz a városhoz, amely Atlantis közepén épült. Az őskori hagyomány szerint a városnak két nagy analógiája van. Az egyik az égi város, a másik az emberi test. Mind a kettő tulajdonképpen nem egyéb, mint a világegyetem mása, mikrokozmosz, ahogy a történeti ember mondaná. A város kezdetben az égben volt, ami azt jelenti, hogy anyagtalan szellemi őskép volt, és az első emberiséget a városépítésre az angyalok, vagyis a szellemi erők tanították meg. Még nem mindegy, hogy a város miképpen építik. Mert nem mindegy, bocsánat. A város a világ értékrendjének megnyilatkozása, ezért építésének át nem hágható törvénye van. Aki várost ezeknek a törvényeknek ismerete és megtartása nélkül építeni megkísérel, az köveket hord össze egy helyre, de a kövek nem jelentik azt, amit felépített, az város. Az építés titkát az emberrel a szellemi erők közölték, és minden városnak épp úgy saját egyetlen titka van, mint minden embernek. Az ember a szellemváros képe, de az ember maga építi fel jó gondolatokkal, jó szavakkal és jó tettekkel, mint az iráni hagyomány tanítja. És azáltal, hogy az ember önmagát, mint szellemváros felépíti, ahogy a puszta és kietlen anyagi természet közepén házakat emel, utcákat kövez, falakat, kapukat alkot, templomokat és palotákat épít, és rendezett, törvényes közösséget szervez, az ember tulajdonképpen az örök szellemvárost építi. És utolsó bekezdés. Az anyagi természetben épített városnak lehetőleg az égi város és a belső lélekváros hűmásának kell lenni. Külsőségekben éppen úgy, mint a szellemben. És az égi városnak mása volt a földön az első emberi település. A város nem a tanyából és a faluból keletkezett, ideája a szellemvilágból szállt alá, és a falu és a tanya készült a város mintájára. A falu visszaképződött város, ahogy a tömeg visszaképződött nép, a vadember visszaképződött szellemi ember. Meg kell szokni, hogy az archaikus ember mindennek származását felülről veszi, vagyis azt, hogy a dolgokat valódi eredetükben nézi. Csak azért olvastam föl ezt a talán nem túl rövid idézetet, hogy azt érzékeltessem, hogy amikor nektek többlakásházat kell terveznetek bárhova, akár lakókettőből, akár majd magasabb évfolyamokon, vagy épp az életben, és fogtok kapni egy üres telket, épp egy fokhit, vagy egy szabadon álló épületet, akkor abban a pillanatban elkezdtek gondolkodni lakásstruktúrán, elkezdtek gondolkodni a lépcsőház helyzetén, elkezdtek gondolkodni az, hogy egy szinten mekkora és hány négyzetméteres lakásokat, vagy milyen számú lakás építhető, gondolkoztok a tömegén, a homlokzata, az anyagokon, tehát hasonló utat jártok be, mint hogy egy normál építész egy házat megtervez. De ha úgy gondoljátok mindig, hogy egy több lakás ház ennél több, mint hogy természetesen persze egy közintézmény is ennél több, mert hogy egy ilyen típusú szellemi egységnek, mint a városnak a nagyon fontos része, akkor egy picit másként kezd a tervezésnek az ember, és nem csak kizárólag ezen anyagi, racionális érvek alapján, vagy adatok alapján próbálja a több lakásházat megtervezni. Ami pedig a házaknak a történetét illeti, csak egy-két képet hoztam, hogy persze a több lakásházak alapvetően így az újkortól a mai korig terjedő időszakban épültek, akkor, amikor már olyan hát volt az egyes településeknek a népessége, hogy ez igény volt, amikor a telkeknek az értéke már olyan mértékben emelkedett, hogy már egy-egy családi házzal ezt nem lehetett nem kiszolgálni, hanem a város közepén, a központi részeken magasabb épületeket építettek, és valahogy úgy gondoljuk, hogy minél inkább megyünk vissza a korukban, annál inkább hát csak családi házak jellemzőek arra az időszakra. De például ez az első város, a Mohenjo-Dara, egy pakisztáni város éppenség ellen példája ennek, és egy picit talán, persze a hamvas nem szorul bizonyításra, meg nem is lehet kapcsolni az ő szellemi gondolatait a mostani eladással, de valamiképpen őt igazolhatja. Már csak azért is, mert ez a Mohenjo-Dara nevű település, amit talán kevesebben ismertek, mert mint mondjuk egy termékeny félhold területén levő Ur-Urukot vagy Babilont. Ez arról nevezetes, hogy körülbelül 4-5 ezer évvel ezelőtt, tehát 4-5 ezer évvel ezelőtt alapították. Egy olyan 2-3 ezer évvel ezelőtt volt mondjuk a fénykora, és utána nyomtanul elpusztult, senki nem is tudott róla. Valamikor a 20. század elején, vagy a 20-as évek elején tárták föl régészek, és azért tűnt el nyomtalanul, mert egy nagyon erősen mocsaras vidéken, hát úgy mondjam, lehet a halálát, és süllyedt el. Tehát ahogy én tudom, még máig is csak néhány négyzetkilométert fedeztek föl bele, vagy tudtak föltárni bele, hiszen hihetetlen nehéz a régészeti munka ezzel a mocsaras területen. De ahogy föltárták, a következőket látták. Egyrészt azt, hogy ennek a városnak a népesség száma a fénykorában egy 70-80 ezer fő volt, tehát mint mondjuk egy magyar kisebb városnak a léptéke. Az utcák egy tervezett, négyzetrácsos vagy derékszűk kordáta rendszeres utcahálózat, mint ahogy talán egy picit látszik is ott az alaprajzon, volt a jellemző, úgy, hogy volt két főutcája, egy függőleges, egy vízszintes főutca, hogyha mondjuk a térképet nézzük, aminek a szélessége persze jóval elmaradt egy mai korbeli város utca szélessége, egy főutca szélességétől kb. Egy olyan 11 méter széles volt, és még a pici utcák azok 2-3-5 méter szélesek voltak, hát világos, hogy nem gépkocsi közlekedésre tervezték őket. De ami érdekes az, hogy ez a város minden olyan dologgal fel volt szerelve, mint egy mai város is. Nem csak lakóházak, meg paloták voltak benne, tehát a csúcsán álló embereknek a palotái, hanem mondjuk közfürdővel is rendelkezett, tehát még egyszer mondom, 4-5 ezer évvel ezelőtti városról van szó, az emberi kultúra hajnaláról beszélünk, és már mégis ilyen típusú szerezettség, és mondjuk funkciális, hát még sokrétűsége volt a városnak. Mondjuk ennek a közfürdőnek a belső vízfeletek a mérete annyi volt, mint mondjuk egy mai elegáns lakópark központi kis wellness részének a fürdőjének, vagy a medencéjének, de a lényeg az, hogy egyáltalán volt ilyen, és természetesen csomó más a közösséget kiszolgáló épületről is lehetett beszélni. Ami pedig az épületeket illeti, hát körülbelül ilyen magasak voltak, vagy ennél azért magasabbak, mint itt a képen lehet látni, körülbelül a falaknak a fele maradt meg, olyan 8-10 méter magas falak határolták ezeket a keskeny utcákat, ami megint csak, hát körülbelül az a magasság, az a szabályozási magasság, ami mondjuk egy mai lakópark épületeinél szokásosan földszint plusz 2, földszint plusz 3 szintes épületek határolták, vagy alkották ezt a város. És ami igazán érdekes, az a lakások. Arra gondolottunk, hogy ezek nagyon egyszerű lakások voltak, hát tényleg több ezer évvel ezelőtt épültek, de ami meglepő volt, talán a régészek számára is, az, hogy ezek a lakások 70 és 150 négyzetméter körüliek voltak,
megint csak összehasonlítva egy mai elegáns lakóparkkal pont ugyanez a lakásnagyság, és ami a lakásunk funkcionális berendezkedését illette, azok meg teljesen egyformák voltak a maiakkal, nappalik hálószobák, főzőhelységek, illetve higiéniás helységekből álltak, világos, hogy persze hogy nem olyan felszereléssel, mint egy mai lakás, de a funkcionális felosztása ennek a kb. 100 négyzetméteres lakásnak teljesen hasonló volt, mint a mai lakásoké. Hát itt látszik pont egy úrbeli várostelepülés a maga szövetével, több lakásházaival, vagy éppen egy zárcsorú beépítésnek a szinte sorházszerű beépítésével. És hogy tényleg végig visszajönk a földre, egy kép arról, amelyik, vagy egy rajz arról, hogy azok a több lakásházak, amelyek végül is nem csak a magyar városoknak, hanem talán az európai városok magját, azt eklektikus, vagy historizáló városmagot, amit ma ismerünk, és amik tulajdonképpen a városi szövetnek a legfőbb elemei alkotják, azok hogyan alakultak ki. Hát jól lehet látni, talán még egy első rajz hiányzik innen, de jól lehet látni azt, hogy ez egy fejlődési folyamatnak az eredménye. Tehát a hamvas gondolatával szembe menjek, hogyha mondjuk racionálisan nézzük a városok fejlődését, illetve a több lakásházak kialakulásának a módját, akkor ez valóban egyfajta fejlődés, vagy inkább azt mondom, hogy változásnak az eredménye. Itt hiányzik talán egy rajz itt előtte, ami mondjuk egy oldalhatáron álló fésis beépítést mutatna, amelyik egy teleknek így azt lehet, hogy egy hagyományos beépítési formája, és amikor ez a hagyományos beépítés már a megnövekedett igényeknek, családnagyságnak nem felelt meg, akkor értelemszerűen az adott telket sokkal intenzívebben építették be, tehát az egyoldalas beépítés helyett már a másik oldal is, a kedvezőtlenebb tájolás a másik oldal is beépítésre került, vagy hogyha még ez sem volt elég, akkor az utcai, illetve a hátsó udvari szárny is egy-egy keresztszárnyal beépült. És amikor ez a teleknek a földszintes beépítések a határa is elérkezett, tehát amikor már jobban a telket beépíteni nem lehetett, akkor indult meg a fölfelé való építkezésnek az igénye és folyamata, és ezt mutatja ez a következő rajz, hogy a nagyon hasonló az egész udvart beépítő beépítés először talán az utcai fronton kétszintessé vált, majd pedig a hátsó szárnyak is többszintes beépítést kaptak. Világos, ezért ez nem úgy épült fel, hogy levették a tetőt a földszintes épületekről és ráépítettek egy szintet, bár minden bizonyan voltak ilyen esetek is, amikor a terhozó szerkezetnek, illetve az alapozásnak a terbíró képessége ezt megengedte, de sok esetben persze teljesen lebontották a földszintes épületeket, és helyére kettő vagy akár többszintes házakat építettek. Világos, hogyha ilyen épületekre gondolunk, mint ez a mondjuk földszint plusz háromszintes épület, ez persze nem egy ilyen alapra épült rá, hanem egy vadonatúj módon a korábbi épület elbontásával alakult ki így. Ami igazán érdekes számunkra, az a alaprajz és a metszeti jellegzetességei ezeknek az épületeknek. Mindaddig, amíg földszintesek voltak ezek az épületek, addig a belső udvarnak egy nagyon kellemes, jó légtéraránya volt, hasonlóképpen, mint egy ideális átriumház légtéraránya, sőt, talán még annál is jobb lehetett, hiszen az átriumházaknak nem volt, vagy nincsen ekkora udvaruk, tehát ezek az átriumok, hát mondjuk még a legrosszabb esetben is a szűkebb méretét illetően is jobbak voltak a légtérarány, mint egy a kettő, a hosszabbik méretén természetesen ennél is jobbak. És ez a légtérarány, ez az udvarnak a benapozottság és megvilágítottsága az, ami jelentős csorbát szenvedett azáltal, hogy egyre nőtt az épületeknek a szintszáma. Még amíg földszint plusz egyszintes házról beszélünk, lehet látni azt, hogy akár még a földszint is bizonyos mértékig benapozott, de abban a pillanatban, amikor már hát három vagy négy szintes épületek épültek, és persze a városok magját azért sok esetben négy-öt szintes épületek alkotják, abban az esetben már a felső szintek kivételével az alsó szinteknek a benapozottsága és megvilágítottsága nagyon rossz minőségű volt.
A benapozottság és a megvilágítottság persze csak az egyik ismérve, a másik a lakásoknak a minősége és megközelítése, és majd látni lehet majd utána egy következő rajzom, hogy ezek a lakások, amelyek nem az utcai szárnyon épültek, hanem a két udvari, illetve a hátsó szárny, ami szintén tűzfalal kapcsolódik a szomszédos telkekhez, ezek a belső körfolyósorról vagy gangról nyíltak, tehát ez azt jelenti, hogy sehova máshova nem volt ablakuk, csak a belső folyosóra. Mindenki más, aki próbálta megközelíteni a saját lakását, elment a szomszédos lakások előtt. Tehát az a fajta minimális intimitás igény, ami egy lakásra szemben természetesen fönnáll, az ezeknél a házaknál hát nem tudott megvalósulni. De majd erről talán egy kicsit részletesebben néhány képpel később. Ami a beépítési módokat illeti, és most elsőben a 20. századi beépítéseket vetitek, mert hogy ezek azok, amik közül mi alapvetően választhatunk, illetve ezek azok, amiket ismerni kell ahhoz, hogy a meglévő épületállományt elemezni tudjuk. Az első kép mutatja azt a fajta zárt udvaros, belső gangos beépítést, amiről az előbb szó volt, amelyet körülbelül a századfordulón jellemezte, tehát még az 1870-es évektől, mondjuk az 1930-as évekig bezárólag, tehát a historizáló eklektikánk az idejét, amikor hát sok esetben 80%-os beépítéssel épültek ezek az épületek, főleg a sarkoknál, nagyon rossz minőségű, kellemetlen arányokkal a belső udvar felé, és elfogadható jó minőségű lakásokkal az utca felé. Ez a fajta beépítés, hát mai szemmel nézve, de talán még a korszemmel nézve is ezeknek a telkeknek a kizsarolásával volt egyenlő, mert hogy ennél nagyobb szintszámot, illetve bruttószintleti mutatót egy adott telkeknél elérni nem lehet. De ennek természetesen az volt az ára, hogy a lakások nagy része rossz minőségű volt. Szóval azért említettem most külön, mert hogy úgy látjuk, mintha ez történelem lenne, és szerencsére ezek az idők elmúltak, és ma már egészséges, jó minőségű klassz lakásokat tervezhetünk, de ha megnéztek egy szabályzási tervcsomagot mondjuk egy mai budapesti belvárosi kerületnél, akkor azt tapasztalhatjátok, hogy a szabályzási elírások megengednek nem, hogy ilyen körülbelül 4 vagy 5-ös szinteleti mutatót, hanem helyenként 5-ös, 6-os vagy 6 és feles szinteleti mutatókat is megengednek, nem 20-30 vagy 40%-os beépítést, hanem 60-70 vagy esetleg 80%-os beépítést is. Tehát úgy tűnik, hogy az ami mai szemmel nézve hát mondjuk egy nagyon kellemetlen és rossz minőségű lakásstruktúrát hozott létre, azt a tőke erejéből fakadóan ma újra termeljük. Én magam is terveztem olyan lakóházat, amelyik hasonló beépítettség, vagy talán annyira nem, de mondjuk egy 6-5%-os beépítésű volt. Még az ott a szerencs, hogy az összefogott udvarok miatt a belső légtérállók nem voltak ilyen kedvezőtlenek, sőt, talán jobbak voltak, mint az utcaiak, mert hogy a megbízók zöme, azok, akik a házakat építik, azok kizárólag csak a pénzt látják az épületek tervezésében, tehát semmi más nem fontos számukra, semmi olyan dolog nem fontos számukra, ami számukra építészetnek fontos, hanem pusztán csak az fontos, hogy egy X mennyiségű pénzt befektetve mondjuk 50%-a többet vegyenek ki belőle. Ezért azt kérik tőlünk építészettől, hogy a lehető leginkább használjuk ki azokat a maximális lehetőséget egy adott telek beépítésénél, amit a szabályzási előírások lehetővé tesznek. Magyar ez azt jelenti, hogy inkább a várostervezőknél van a labda, és a várostervezők azok, akiknek a bruttószinteti mutató, hogy az adott telek beépítését erősen korlátozni kéne, mert utána már az építész kiszolgáltatott. De persze, hogyha itt állna mellettem egy várostervező, akkor azt mondja, hogy higgyem el, ő is kiszolgáltatott, láss Korvin-Szigony projekt, amely sikeres beruházása Budapestnek, hiszen ez Lömös vidék épül újjá ott a Korvin mozi mögött, de ott is a várostervezők elírtak egy bizonyos magasságot, beépíthetőséget, bruttószinteti mutatót, és az a fejlesztő csoport, amelyik,
amely tulajdonolta a telket, vagy tulajdonolja most az egész területet, azt mondta, hogy abban az esetben nem fejlesz tovább, hogyha ezeket a számokat drasztikusan nem emeljük föl. És akár a főépítész elmozdításával is fenyegetőzött, akár mindenkinek az elmozdításával is fenyegetőzött, mert hogy úgy gondolt, hogy csak ebben az esetben éri meg számára, vagy ebben az esetben származik számára olyan mértékű profit, ami elfogadható. Világos, hogy abban az esetben, hogyha egy város vagy egy közösség a saját érdekét erősebben tudja érvényesíteni, akkor egy viszonylag optimális helyzet alakul ki a befektetők, illetve a város szándéka között. Abban az esetben, hogyha a befektetők szándéka erősebb, mert a város gyengébb, vagy az érdekérvényesítő képessége gyenge, akkor világos, a befektetői oldal lesz erősebb, és én nem károsztattam őket ezért, mert hogy a tőke így működik, hanem pusztán csak minket, a másik oldalon állókat károsztattam, hogy nem tudunk eléggé a sarkunkra állni, és összefogni a tekintetben, hogy ez a fajta optimum vagy harmónia létre tudjon jönni. A 20-as években a város törekedett pont erre a harmóniára, és látta azt, most nem csak Budapesten, látta azt, hogy ez a beépítés, ez az ártudvaros beépítés rengeteg rossz minőség lakást hoz létre. Tehát egyrészt jó, mert a városokba áramló emberek számára, akik zömmel munkások voltak és szegények, azoknak egyáltalán lakást biztosított, a többségében szobakonyás lakások voltak a gangos házak belső udvaraira nézve. Tehát tulajdonképpen kielégítették azt a drasztikusan megnövekedett lakásigényt, ami abban a korban jelentkezett. Másrészt viszont a lakások minősége katasztrofális volt, és amikor a város elég erősnek érezte magát ahhoz, hogy előre is nézzen, ne csak a pillanatnyi helyzetet tekintse, akkor viszonylag drasztikus lépésre szánt el magát, már ami a szabályozást illeti. És azt mondta, hogy akkor lenne egy ilyen tömbnek, vagy egy adott teleknek jó a beépítése, hogyha a beruházó nem építhetné körbe az egész telket az épületével, hanem csak mondjuk, és itt az a szegély beépítés példány mutatja, csak mondjuk az utcai szabályozási vonaltól, vagy telekhatártól egy 13-15 méteres sávot építhet be. Ez ugye azt jelenti, hogy nagyon erősen korlátozta a város a beruházóknak a lehetőségeit. A telkeknek, mint ahogy ott látjátok, egy-egy teleknek, hát a saroktelkek kivételről 30-40%-osra csökkent a beépítettsége. A saroktelkek esetében ez persze fölmehetett tovább is 70-80%-ra. De a lényege az, hogy létrejött egy olyan belső, nagy, összefüggő zöld udvar, amelyik a gépkocsiktól mentes volt, már abban az időben, és most meg aztán különösen, és annak egyesleg kerítések határolták el a telekhatárokat, de mégis egy biológiailag egységes zöld felület tudott kialakulni. Ha ránéztek a Google-on mondjuk Budapest belső keletének a térképére, akkor azt látjátok, hogy nagyon sok tömb vegyesen épült be, tehát voltak olyan telkek, vagy annak olyan telkek, ahol egy olyan beépítés szerepel, mint az első és a második képen, vagy rajzon, vegyesen olyanokkal, mint ami a harmadik szegélybeépítés mutatja. Persze, hogyha már egy vagy két teleknél ez a szegélybeépítés megvalósulhatott, akkor már ott a tömb belső kapott annyi levegőt, hogy kialakulhatott ez a biológiailag zöld egység. Akkor, amikor a tömeges lakásépítés hát dominánsá vált, főleg a II. Világháború előtt, illetve után, a pusztítások után, akkor alakultak ki azok a beépítési formák, amelyek egy beruházó által, egy építész által tervezetten az egész tömböt együttemben egyszerre építették be, tehát nem osztották föl telkekre mondjuk a négy utca által határolt tömböt, hanem az egész tömböt együttemben építették be, és létrejöttek olyan keretes beépítések, amelyek lehet, hogy egy zárt keretet alkottak, lehet, hogy a sarkokon, vagy épp a középső részeken megszakított keretet alkottak, és a belső zöld udvarnak, legtöbb esetben zöld udvarnak, hát nagyon kellemes és jó légtérarányai voltak. Egy ilyen esetben, mint ezek a beépítése, vagy akár a szegélybeépítés esetén, az udvari lakás fogalma nem egy negatív fogalom, hanem éppen egy pozitív fogalom, mert nem egy keskeny utcára néz, mint egy utcai lakás, egy keskeny, ma pedig már egy kifejezetten büdös, sok esetben zajos utcára néz a lakás, vagy a lakóterület, hanem éppen a belső gépkocsiktól mentes zöld felületi udvarra néznek. Tehát ezek a beépítések voltak mondjuk a világháború környékén elterjedtek, és akkor, amikor az iparosított technológiák még dominánsabbá váltak a darúzott megoldások, a sávos építések, megint csak a tömeges lakásépítés miatt, mondjuk a 60-as, 70-es évek, gondolok elsősorban, mondjuk a 80-as évekig dominánsá váltak, akkor jöttek létre ezek a sávos beépítések, amelyek persze alapvetően a panelos beépítéseknek a sajátja is. Hát azért mondom, hogy sávos vagy darúzott technológiák, mert világos, akkor ennek az útnak a tengelyébe el lehetett helyezni egy óriási darut, ahol a daru beállva hát a panelokat a helyére tudta emelni, és nagyon gyorsan az előre gyártott iparosított technológiáknak megfelelően nagyon gyorsan akár tízszintes házakat is föl lehetett építeni, megint csak ebből is van egy csomó Magyarországon. Ez a fajta átalakulás nem csak egy technológiai átalakulás jelentett, hanem egyrészt a lakások minőségében jelentett változás, másrészt a városi lét minőségében. Ami a lakások minőségét illeti, egyértelműen pozitív a szaldó. Tehát a belső udvarra néző szobakonyás lakások, ami a A és a B rajzokon levő házakat jellemezték, teljesen eltűntek. Már a szegélybeépítésnél ilyen típusú lakások nem épültek, a iparosított telepeknél meg természetesen nem. Tehát minden lakás jól benapozott, jól megvilágított volt, természetesen a higiéniás felszerelésekkel, konyhával, stb. Ellátott volt. Tehát a lakások minősége hát egy nagyon pozitív változáson ment át. Ami a városi létezés minőségét illeti, ott azért nagyon kérdéses a helyzet, mert hogy azok az utcai légtérarányok, amik itt a legelső, legfőső képen hát látszódnak, hogy nagyon kellemes, bár akár szűk, de a városi élet számára abszolút kellemes és jó minőségi utcák légtérarányai, illetve terek légtérarányai, azok fölborultak, illetve eltűntek az ilyen típusú beépítések, főleg a sávos beépítések, ezt a fajta kellemes városi, hát mondjuk hangulatot, utca légtérarányokat, terek légtérarányokat, ritmusokat, összeszűkülőséget, kitágulásokat nem tudják. Nem véletlen az, hogy egy ilyen helyen nem szívesen sétálgatunk, mert nincs semmi olyan téri élmény, ami érhet bennünket, és világos, hogy mindenki inkább a városok belső részébe megy be, mert ott az a fajta hagyományos beépítési rend ezt lehetővé teszi. Persze a kettő némileg ellentmondásban van. Nagyon szívesen sétálgatunk mondjuk egy szűk velencei utcácskába, egy 4-5 méter széles utcácskába, és nézzük építészként a házakat, de világos, aki ott lakik mondjuk az első emelet, és soha nem lát napot, vagy a lakásának a megvilágítottsága nagyon alacsony szintű, akkor ezt a fajta, hát még pozitív érzést egy picit biztos, hogy megkérdőjelezi. Megint csak azt tudom mondani, hogy a század e tekintetben nagyon hektikus volt, a század első fejének a beépítése a lakások minőségében, hát voltak erősen hiányosak, a század másik felének a tömeges lakásépítés korszakának a beépítései, még a lakások minőségében jó, de a városi létezés minőségében pedig hát még nagyon kellemetlen és rossz minőséget hozott. Persze azok az építészek, az elődeink, akik ezeket a házakat tervezték, nem így gondolkodtak, ők úgy vélték, hogy azáltal, hogy nagy, világos zöld feleteket hoznak létre, mondjuk egy Corbusier így vélekedett, és ezekben a zöld feletekben állnak benne a napos, jól megvilágított lakások, ezek sokkal nagyobb értéket képviselnek, mint az, hogy szűk utcákon kóboroljunk és sötét kávéházakban töltsük a napot. Bocsánat. Hát itt látjátok annak a zárt udvaros beépítésnek egy kicsit részletesebb rajzait, illetve alaprajzi metszeti struktúráját, és lehet látni mondjuk egy kicsit előrevetítve egy ilyen tömbnek a rehabilitációs lehetőségeit is. Azt tudnilik, hogy világos, amikor egy tömbhöz hozzányúlt, mondjuk a tömb felépítése után 60-70-80 évvel egy építész, akkor elsősorban azokat a belső szárnyakat próbálta lebontani és kibontani, amelyek amúgy az egészségtelen lakásokat tartalmazták, amelyek pont a megvilágítottságnak és a benapozásnak voltak az akadályai, és hozott létre olyan összefüggő belső udvart, néhány keresztszárnyat megtartva, ami mondjuk eltüntette ezeket a hiányosságokat, és az utcai légtérarányokat viszont meghagyva, az utcai homlokzatokat meghagyva, amit egyébként szeretünk, vagy amit esetleg pozitív dologként értékelünk, azokat meghagyva rehabilitálták ezeket a tömböket.
Csak zárójelben, mert úgyis lesz majd erre a beleadás, hogy ez a fajta tömbrehabilitációnk a lehetősége természetesen csak akkor működik, amikor ez a tömb, hogy akkor működhet igazán, amikor ez a tömbnek a tulajdonosa egy ember, vagy egyetlen egy hát intézmény. Magyarországon ez akkor működött, amikor ezek a tömbök állami kézben voltak. Abban a pillanatban, hogyha ezekben a tömbökben levő házakat privatizálták, és külön-külön kézbe kerültek, minden egyes lakás külön-külön kézbe került, tehát egyetlen egy tömbnek mondjuk volt 500 tulajdonosa, abban a pillanatban egy ilyenfajta tömbrehabilitációk a lehetősége eltűnt és megszűnt. Ha ma beszéltek építésszel, szinte mindenki azt mondja, hogy a rendszerváltás utáni tömeges privatizációnak, tehát a többlakás házak magánosításának a legnagyobb hibája ez, hogy tudnélik, ez a fajta tömbrehabilitáció és átépítési lehetőségek, garázsoknak a központi elhelyezés és a többi, ennek a lehetősége megszűnt, és mindenki külön-külön a saját kis épületét próbálja felújítani, külön-külön próbálja mindenki a parkolását valamiképpen megoldani, és természetesen az a fajta, hát mondjuk belső udvar kialakításnak a lehetősége az teljesen elszállt. Teljesen egyetértek ezekkel a véleményekkel. Én csak annyit szoktam ezt hozzátenni, hogy akkor, amikor ez a rendszerváltás létrejött, körülbelül akkor, amikor ti születtetek, akkor az akkori úrkormányzat semmi más nem tudott az embereknek adni és kínálni, azon kívül, hogy egyfajta szabadságot kínált, mint azt, hogy legalább a lakásokat, amiben belaknak, azokat nagyon olcsón, szinte ingyen persze odaadta a bentlakóknak, és ezzel jelezte azt, hogy valamiféle új korszak következik. Persze a szakemberek már akkor is mondták azt, hogy ennek hátulütő is lesznek, de ez egy olyan erős vágy volt mindenki részéről, hogy legalább a lakást, amit béreltek addig az emberek, megkapassák, hogy ennek a vágynak a kormányzat engedett, én úgy gondolom, hogy magától értetődően. Persze most isszuk egy kicsit a levét, hiszen ezek a magánosított házak többségében nem felújíthatóak, mert a lakóközösségnek nincs elég pénze rá, a rehabilitációk a lehetősége elúszott, a parkolásnak a nem tudom, egy tömbbe való megoldása, például a belső udvar alatt egyetlen egy lehajtóval, természetesen ez is elúszott, és mindenki külön-külön küszködik, de ez már nem is csak építészelem, inkább gazdasági, szociológia vagy éppen politikai kérdés. Ami érdekel minket, az az alaprajza ezeknek a házaknak, és az alaprajzon jól lehet látni azt, hogy űrletesen nagy különbség van az utcai lakásoknak a minőség és a belső udvarra néző lakások minősége között. Míg az utcai lakások, ez a tömb, ezek szinte ugyanazokkal a funkciókkal vannak felszerelve, mint egy mai lakás, nappali hálószoba, fürdő, konyhák, méghozzá ráadásul egy elegánsabb, nagyobb minőségben, mint a mai lakások zöme, hiszen itt egy fürdőszoba mondjuk 5-6 négyzetméter, étkezőkonyha 10-12 négyzetméter. Addig a belső udvarra néző lakások, mondjuk ez egy lakás, ez, az meg hát katasztrofális lakóminőséget mutat. Ezek az úgynevezett szobakonyás lakások, a gangról nyíló szobakonyás lakások, amikor belépünk egy lakásba, van egyetlen egy darab hosszú, mély konyha, és abból belépünk egyetlen egy darab hosszú, mély, egy ablakkal megvilágított szoba. Tehát magyarul nincsen se fürdőszoba, se WC, nincsen külön hálószoba, hanem egy szoba van és egy konyha, és az összes tisztálkodás vagy vízétel lehetőség az a konyhában lévő egyetlen egy darab, itt nincs bejelölve, de egyetlen egy darab falikút volt. És hogy hol hát végezték az emberek a szükségüket, hát világos, hogy itt hátul a melléklépcsőház mellett alakítottak ki sok esetben 2, 3 vagy 4 egységből álló WC-blokkokat, tehát itt lehetett a szükséget végezni, de mosakodni azt egyedül ennél a lakásban lévő falikútnál lehetett. Megint csak, ha ilyen szemmel nézzük a sok esetben kockaházak ...nak a világát, amit mai szemmel nézve már elviselhetetlenek tartunk és embertelennek, de azokban lévő egészséges lakásokat, ha ezekhez a lakásokhoz viszonyítjuk, akkor világos, hogy óriási ugrás volt egy ilyen lakásból egy olyan épületbe költözni. Ezeket a lakásokat egyébként sokszor átalakították, mégpedig úgy, hogy itt a hátsó részében főleg a konyak a hátsó részében alakította ki fürdőszobát, de az is világos, hogy ennek az átalakításnak a gyakorlati kivitelezés csak akkor történhetett meg, hogyha nem csak az adott szinten levő lakó gondolta ezt, hanem az összes fölötte alatt levő lakó egyszerre, hiszen az ejtővezetékek, a strandszellőzők csak egy ilyen esetben voltak kialakíthatóak. És beszél pont, amikor az előbb kicsit negatív színbe föltüntetett Korvin Szigony projekt épült, vagy most már Korvin Sétány projektnek hívják, ugye, abban az időben az akkori főpolgármester, amikor alapkőletétel volt, kiment oda a területre, ahol még nem bontották le az ott lévő házakat, és egy ilyen házba tartott sajtótájékoztatót örömmel bejelent, hogy ez a projekt el fog indulni, és azt mondta, hogy ő bár itt él ebben a városban, akkor már talán 10 éve főpolgármester volt, itt él ebben a városban évtizedek óta, de nem akarta elhinni azt, hogy ilyen típusú épületekben még laknak emberek, és nem egy-egyben, mint egy skanzen, hanem mondjuk a belváros egészében ilyen típusú épületek vannak. Tehát, hogy magyarul a gangnak a végén van egy közös, mindenki által használt vécicsoport. Hát itt egy másik típus mutat be ez a rajz, egy kicsit keskenyebb, de hosszabb belső udvaros épületet. Azt akartam mondani, hogy talán inkább az alacsonyabb szintszámokra jellemző, de néha 5 szintes épületek is épültek ilyen arányú belső udvarral. Egyedüli, hát még picit pozitívabb alaprajzi jellegzetessége ezeknek az épületeknek az, hogy az előbb mutatott szobáknak itt mondjuk legalább már 2 darab ablaka van, a szobáknak a belső aránya van vele kedvezőbb, és az ominózus konyha részét már be van jelölve, az a falikútnak az aránya is van vele kedvezőbbek, ezek is átalakíthatóak voltak úgy, hogy itt a konyha végére tették a fürdőszálkat. És itt is látjátok azt, hogy a kétraktusos utcai részen meg normál, elegáns, jó minőségű lakások találhatók, itt lehet látni megint csak hátul a vizes blokkokat. Sok olyan épülete is fogtok majd találkozni, hogy a felméritek vagy bementek, amelyiknél hátul az épület hátsó tűzfala nem épült meg, hanem az épületet a tervezők a hátsó tűzfalt egy kb. 3-4 méterre, de hangsúlyozom, csak 3-4 méterre hátra húzták a tűzfaltól. A hátsó fronton is hasonlóképpen, mint az utcai részen, kétraktusos épületet alakítottak ki, és erre a 3-4 méteres sávra is végig ablakokat lehetett elhelyezni. Magyarul, hát ha nem is olyan minőségű lakásokat, mint az utca felé, de olyan kisebb szobakonyás lakásokat lehetett kialakítani ablakkal a hátsó udvar felé, hát amik egy nagyon picit csak éppen jobb minőségek voltak, mint a belső udvarra néző lakások. De ebből ugye az következett, hogyha a szemközti épület is így épült, hogy sok esetben 6 méterre egymásra, tehát nem sokkal többre, mint mondjuk innen a fal, 5 emeletes házaknak az ablakai néztek egymás felé, megint csak el lehet képzelni azt a fajta intimitást, amit ez jelentett. Itt pedig lehet látni azt az alaprajzot, ami azután készült, miután a szabályozás életbe lépett, amely szabályozás kimondta, hogy már pedig csak az utcai frontnak ez a 13-15 méteres sávja építhető be, és a hátsó részt kertként kell meghagyni. Ugye ebből az következett, hogy lényegesen kevesebb négyzetméter építhető be, ebből az következett, hogy megszűntek az udvari szobakonyás lakások, és a legtöbb esetben jó minőségű átmenő lakások alakultak ki. Átmenő lakás alatt azt értem, hogy mind az utca felé, mind az udvar felé ablakkal rendelkeznek ezek a lakások, ami azt jelenti, hogy az átszellőzése, ami megint csak hát mondjuk a lakóminőséget befolyásolja, az megtörténhet egy ilyen lakás esetében. Megint azt kérdezhetjük magunktól, hogyha egy ilyen jogszabályt hoz egy a város, azt kéri a várostervezőktől, hogy ilyen szabályozási tervet alkosson, akkor ez elriasztja a befektetőket, vagy sem. Hiszen a befektetők azt mondhatják, hogy mostantól kezdve a hasznunk megfeleződik, lehet, hogy éppen már egyáltalán el is tűnik, hiszen pont a telek hátsó részén levő lakások azok, amik esetleg az extra profitot jelentették, hogy ha egy ilyen beépítés lehetséges csak, akkor elfordulnak a befektetők a lakásépítésre, és ezek a telkek, az ilyen szabályzásra ellátó telkek üresen maradnak. Megint csak tanulság számunkra az, hogy a valóság nem ezt mutatta, hanem azt mutatta, hogy amilyen gőzerővel épültek azok a belső udvaros gangos épületek, mondjuk a század fordulón 10-es években, 20-as években, ugyanan gőzerével épültek tovább ezek a szegélyre rakott beépítések, tehát a sokkal kisebb profittal kecsegtető beépítések, mert mondjuk a város lehet, hogy a keményebb szabályozás mellé bizonyos adókedvezményeket léptetett életben, és természetesen az is biztos, hogy befolyásolta a beépítés folytatását, hogy ezek a lakások, az ilyen minőségű lakások lényegesen nagyobb négyzetméter áron voltak eladhatóak, akár háromszoros áron, mint mondjuk egy szobakonyás, a gangra néző belső udvari lakás. A tanulság tényleg csak az, hogy amitől sokszor félünk, hogy egy beruházó elfordul, elmegy akkor, hogyha keményebbek a szabályozások, hogyha olyanok a szabályozások, amik nem csak a beruházó igényét, hanem éppen az ott élő közösség igényét kiszolgálják, hogy ez nem feltétlen van így, hanem éppen ügyes szabályokkal, vagy akár keményebb szabályokkal, vagy ügyes egyéb kedvezményekkel, megint csak egy olyan gazdasági, nem építészeti, de gazdasági optimum hozható létre, amitől a beruházások tovább folytatódnak. Ami pedig a lakás alaprajzát illeti, hát ezek a 20-as, 30-as években épült, alapvetően a modernista építészeti egyében épült, tehát már nem az eklektika egyében épült lakásoknak az alaprajzi megoldása teljesen hasonló a maiakhoz. Talán csak annyi különbséget lehet felfedezni, hogy ott fönt a sarokban, a konyha mellett van egy szem nevű helység, ugye, ami egy személyzeti szobát jelent, ami persze nem csak ezekben a lakásokban, hanem az eklektika, vagy a historizmus korában épült lakásokban is jellemző volt, a konyhából nyílt egy személyzeti vagy cselédszoba, amelyek egyébként után kiválóan alkalmasak voltak gyerekszobákra is, tehát a II. Világháború után. Tehát, hogy ez az egyetlen pici szoba az, mind az alapterületét, mind a helyzetét illetően, ami a mai, hát mondjuk, igényeinek persze nem felel meg. Meg talán az, hogy azt látjátok, hogy a konyha ott fönt a sarokban nagyon perifériális helyzetben van, és az étkező, ami minden bizonnyal itt a halban kap helyet, az étkezés a konyha között, hát két ajtón kell keresztül menni, ráadásul az előszobát érintve kell keresztül menni, amire ugye azt tanítottuk nektek, vagy én mondtam nektek előadáson, de minden bizony a lakóketnél ezt tovább fog folytatni, hogy az étkezés a konyha között egy nagyon intenzív kapcsolat kell, hogy legyen. A legtöbb esetben egy légtér is lehet, természetesen ideális az, hogyha ez leválasztható. De itt pedig az előszobán keresztül lehet csak megközelíteni. Világos, hogy az életmódból fakadt, egyszerűen abból következően, hogy még egy átlagos polgári lakásban is, mint ahogy ez egy kb. 90-100 négyzetméteres lakásban is, vagy az itt lakók is megengedhetik maguknak a személyzet tartását, és persze a tálalás az nem a családtagok által történt, hanem a személyzet által történt, tehát a családtagok mondjuk várták a halban az ebédet, amelyet a személyzet a konyhából, a külön, mindentől független konyhából tudott tálalni. Persze ez megszűnt, most a családok talán 1%-ánál lehet személyzet, nem is ismerek olyat, ahol van személyzet, biztos elegáns nagy világnál van ilyen, de hát ez természetesen megszűnt, és ebből ugye azt következik, hogy a családtagok maguk főznek és dolgoznak a konyhában, és ebből ugye azt következik, hogy egy sokkal intenzívebb kapcsolat kell a kettő között. Érdemes egy pillantást vetni a szerkezetre is, mert jól látszik, hogy az alapra struktúrája is mennyivel más, mint a korábbi épületé, ahol főfalas rendszerről beszéltünk, tehát ezek voltak a teherhordó falak, míg a 20-as évektől épült vasbeton épületeknél pedig pillérvázról beszéltünk, tehát pillérek azok, amelyek a terhordásra szolgálnak, és ebből fogadva egy sokkal szabadabb alaprajzi struktúrával dolgozhattak a tervezők, megint csak az a fajta korbüziánus szemlet vált uralkodóval, hogy a 20-as évektől kezdve, amit a családi házaknál megismerhettünk. Hát itt térbeli képe ezeknek a szegélybeépítéseknek az egy beruházás által. Készített szegélybeépítéseknek nem túl szép beépítések amúgy, de hát világos, hogy itt az építészeti megjelenés az, ami befolyásolni fogja azt, hogy ezt hogyan ítéljük meg, és ezek a sávos beépítések. Hát itt látjátok azt a rajzot, amely a következő lépcsője a tervezésnek. Azt tudnék, hogy amikor a beépítést tisztáztuk magunkba, hogy egy adott telket hogyan építünk be, milyen módon építünk be, akkor el kell kezdenünk azon gondolkodni, hogy az adott épület jellemző szintjei, többlakás háznál ez a jellemző szint az általános emeleti alapra, az a legtöbb esetben egyforma, és még a földszintje az hogyan épül fel, mekkora lakásokat kell ide terveznünk, és ezek a lakások hogyan viszonylag egymáshoz, és ahhoz a függőleges közlekedő maghoz, amely alapvetően persze a lépcsőházat, illetve a liftet foglalja magába. Azt, hogy mekkora lakásokat tervezünk, azt persze nem mi döntjük el, hanem az beruházási programként kapjuk. Néha fölmül az igény a beruházó részéről, hogy minket is megkérdez a tekintetben, hogy mit gondolunk a magyar piacra tekintve, mik azok a lakásnagyságok, amik most igazából eladhattak, vagy mondjuk két év múlva, amire a beruházás elkészül, eladhattak. De a legtöbb esetben ezt hiszen a komoly piackutatás előzi meg, és ezt a fajta programot, hogy mekkora lakások legyenek egy tollígon belül, mert körülbelül a százalékokat ezeket a beruházótól meg szoktuk kapni. És amikor megkapjuk a lakásnagyságot, akkor nekünk kell eldönteni azt, hogy az adott kontúron belül, a körülbelül beépítési kontúron belül ezeket a lakásokat hogyan helyezzük el. És ez minden esetben úgy történik meg, hogy a lépcsőháznak, illetve a lakásnak a viszonyát próbáljuk megteremteni. Látjátok azt, hogy vannak olyan beépítések, ahol a lépcsőház közvetlen külső homlokzattal rendelkezik, és vannak olyanok, mint például ez, ahol egy belső lépcsőházról van szó. Megint kérdés az, hogy melyik a jó, mi alapján döntünk egyik vagy másik mellett. A legtöbb esetben úgy szoktunk dönteni, hogy a lépcsőház legyen külső homlokzaton, mert hogy ez azt jelenti, hogy lenne egy természetes szellőzés és megvilágítása, magyarul nem kell mindig villant kapcsolni, és sokkal kellemesebb egy ilyen lépcsőházban lakásokat megközelíteni. És természetesen tűzrendészetileg is, aminek számtalan ilyen bonyolult jogszabály van, ezeket most nem részletezném, és egy külső ablakkal rendelkező lépcsőház a sokkal előnyösebb, mint egy belső zárt lépcsőház. Mi az oka annak, hogy mégis az építész néha belső lépcsőházat tervez, mondjuk Magyarországon talán a megépült többlakás házak, most csak satszolok, de mondjuk kb. 10-15% épül ilyen belső lépcsőházzal. Hát abban az esetben dönt az építész így, hogyha nagyon erőd, nagyon nagy szüksége van még arra a pici homlokzati felületre is, amit egyébként a lépcsőház elfoglal a külső homlokzaton, hát itt mondjuk nagyon keveset, de mondjuk a többi helyen viszonylag többet. Tehát ez azt jelenti, hogy minden olyan homlokzati felületet, amely kialakul egy fokhíj esetén, mondjuk kettő, egy szabadon álló épület esetében mind a négy homlokzati felületet, szabadon lakások vagy lakásfunkciókkal tudja benépesíteni. Magyarul mondjuk még a lépcsőház, a tervezett lépcsőház helyén is egy vagy két szoba helyezkedett el. Hát körülbelül ez a nyereség egy lépcsőháznak a szélességéből fakadóan általában egy plusz szobát, vagy jó esetben kettő plusz szobát tudunk homlokzaton elhelyezni, de vannak olyan esetek, amikor még ez is számít. Illetve az egy építészeti előny lehet, hogy egy sokkal homogénabb homlokzati struktúra alakul ki akkor, amikor nincs a lépcsőház a homlokzaton, csak a lakások. Majd ti is fogtok bajmolódni a tervekkel, most mindegy, hogy közintézmény vagy akár lakóház, a lakóházaknál aztán még nehezebb, hogy akkor, amikor van egy lépcsőházi homlokzati felett a maga vertikalitásával, és vannak a lakásoknak a homlokzatai a kis ablakaikkal, vagy éppen lelki ajtóikkal, hogy ezt a kettőt egymás mellett hogyan tudjátok megtervezni, ez mindig egy tervezési nehézséget jelent. Persze kiváló megoldások vannak arra, hogy ezt jól is meg lehet csinálni, de mindenképpen egy nehézség, és egy homogén felett, ahol csak lakások néznek a külső homlokzatra, világos, hogy egy sokkal egységesebb építészeti összképet tudnak adni. Kettő alapvető kategóriája van a többlakás házaknak, megint döntenünk kell mindig a tekintetben, hogy melyiket választjuk, az egyik a folyosós rendszerek, a másik pedig a fogatolt rendszerek. Hát folyosós rendszereknek azokat hívjuk, mint hogy itt látjátok a képen is, amelyik egy folyosóról, legyen az középső folyosó vagy szélső folyosóról, nyílnak szépen sorban a lakások. Fogatott rendszerek meg azt hívjuk, amikor egy lépcsőházról, vagy lépcsőházból viszonylag kicsi folyosón keresztül, akár lehet, hogy csak egy pihenőn keresztül tudjuk elérni a sokkal kevesebb számú lakást. Magyarul egy sokkal több lépcsőházat igénylő, de talán egy elegánsabb forma a fogatolt beépítés. mi alapján döntünk abban, hogy fogatolt vagy folyosós beépítésen kezdünk egyáltalán gondolkodni. Az egyik a pénz. Abban az esetben, hogyha ha olyan házat tervezünk, ahol, az építésnek a költsége nagyon fontos, mert hogy mondjuk szociális bérlakást tervezünk, tehát nem is egy piaci alapon épülő lakásról van szó, hogy majd a plusz lépcsőházak, liftek költségét rátereljük a lakókra, mert hogy nem adjuk el ezeket a lakásokat, hanem bérlakásként üzemeltetjük, vagy az önkormányzat fogja üzemeltetni, vagy az állam. Abban az esetben természetesen előtérbe kerül a folyosós rendszer, mert hogy, mint ahogy látjátok is, sokkal gazdaságosabb egy folyosós rendszerű lakóházat építeni. Egyetlen egy lépcsőház, mellé képzeltek a liftet, láthatóan nagyon sok lakást ki tud szolgálni, míg egy fogatolt rendszeresnek csak egy-két fogatónál kettő lakást, három vagy négy fogatónál egy-egy ilyen függőleges közlekedő mag, mondjuk csak 3-4, esetleg 5 lakást tud kiszolgálni. Tehát biztos a fajlagos építési költsége sokkal kevesebb, és lehet látni azt is, hogy egyforma, egymás mellé sorolt lakásokról van itt szó, megint csak az építési költsége, megint csak ebből a homogén struktúrából fakadóan minden bizonnyal kisebb. Tehát akkor, amikor szociális lakásban gondolkodunk, akkor a legtöbb esetben a folyosós rendszer jut eszünkbe, illetve maga önkormányzat is ezt kéri tőlünk. A folyosós rendszer jöhet még elő akkor, hogyha a teleknek olyan a formája, ami ezt mondjuk indokolja. Nagyon keske, nagyon hosszú telekről van esetleg szó, és egy fogatolt rendszerű épület nem férne rá erre a területre, vagy nem férne rá erre a telekre. Nagyon ritkán, de ez is elképzelhető. Elképzelhető az is, hogy a tájolása az adott teleknek, megint egy hosszú keskeny telekben gondolkodtok, annyira kedvezőtlen, hogy mondjuk az egyik hosszanti oldal felé van észak, vagy épp az egyik hosszanti oldal felé nincs észak, de mondjuk egy vasúti pályatest van, tehát olyan helyzet, ahova nem szívesen rak az ember lakást, még konyhát sem, éppenségen nem, hogy húzamos tartózkodásra szolgáló helységet. Tehát egy ilyen esetben, amikor nagy különbség van a teleknek az egyik, illetve a másik oldala között, akár tájolásban, akár zajban, ebben az esetben is persze elképzelte egy folyosós rendszerű épület. És persze a lakás nagyságtól is függ az, hogy milyen beépítési módot vagy többlakás háztípust választunk. Amennyiben a beruházó azt kéri, mondjuk, hogy ha már üzleti beruházóról beszélünk, hogy sok pici lakást szeretne, mert mondjuk éppen erre van igény, meg fizetőképes kereset, abban az esetben megint előtérbe kerülhet a folyosós rendszer, mert jól látjátok, hogy egy folyosós rendszer igazán alkalmas arra, hogy sok pici lakás egymás melletti sorolásával alakuljon ki az épület. És persze abban az esetben, hogyha egy elegánsabb környékről van szó, vagy egy átlagos környékről van szó, és már nem 30-40-50 négyzetméteres lakásokat kell terveznünk, hanem nagyobb lakásokat, akkor természetesen a fogatolt rendszer az, ami előtérbe kerül. Amúgy pedig ez az árba is jelentkezik. Világos, hogy egy mai építési költséget mondjak, egy eladási árat mondjuk egy ilyen típusú lakásért esetleg kb. 300-350 ezer forintot kér ma el egy üzleti beruházó, egy ilyen típusú lakásért pedig esetleg hát mondjuk 50 vagy 100 ezer forinttal többet, akár ugyanazon a környéken is. Tehát a lakók hajlandóak megfizetni azt a plusz pénzt, ami egy ilyen fogatolt rendszer minőségi pluszából fakad, azt tudnék, hogy nem kell mindenki lakásra előtt elmenni. Sok esetben erre a folyosóra még nem egy középfősre, de oldal folyosóra akár lakószobák is nézhetnek, tehát vannak ennek hátulütés kellemetlensége, de ezt az árban egyértelműen érvényesíteni lehet. Itt látjátok a fogatolt rendszernek, vagy a fogatolt típusú lakásoknak az előnyei, tájolási, hát mondjuk igényei, illetve kényelmetlenségeit is. A két fogatóval kezdődik ez a rajsor, és persze fölmerült a kérdés, hogy van-e egy fogató lakás, hát van, tehát elképzelhető természetesen olyan lakóépület is, ahol a lépcsőházi mag szintenként egyetlen egy lakást szolgál ki. Ez Magyarországon akkor szokott előfordulni, hogyha egy nagyon keskeny, pici foghíjat építünk be, amelyik mondjuk jó helyen van, és mondjuk egy szinten mondjuk 50-100 négyzetméternyi nettó alaptelet marad, akkor ezt a legtöbb esetben nem vágjuk szét. Hát most a legtöbb eset az idézőjelben van, mert nagyon kevés ilyen helyzet van. Hát mondjuk azt mondjuk, hogy akkor lesz egy darab szintenként, egy darab 100 négyzetméteres lakás. Persze vannak olyan elegáns, főleg toronyházak, arab teleteken, Brazíliában, vagy éppen az USA-ban, ahol hát elegáns penthouse-ok épülnek, vagy elegáns ilyen toronyházak épülnek, ahol szintén egy lépcsőházi mag szintenként egy lakás szolgál ki, és mondjuk egy lakás 150 vagy 500 négyzetméter alatt előtt, és egy teljes hát intimitás van mindegyes lakásnak, mert külön-külön egy szintet csak ő birtokol. De alapvetően a 2-3-4 fogatú épületek azok, amik igazán jellemzőek. Az ennél nagyobb fogatszámú házaknál már ez a pici, szinte pihenő nagyságú terület már egy kicsit nő, és akkor már félig meddig a fogatolt és a folyosós beépítés, a struktúra közé kellünk, mondjuk egy 5-6 vagy 7 fogatú lakás esetében, ott már olyan hosszú kis folyosó szakaszról kell megközelíteni a lakásokat, ami már szinte folyosós típusnak is értelmezhetőek. És itt látjátok azt, hogy míg egy kétfogatú a lehető legkevésbé érzékeny a tájolásra, mert ha netán az egyik oldal északi, akkor is azért a másik oldal egy kedvező tájolású, akkor értem szerint déli lesz, és hogyha a lépcsőházat északra helyezzük el, akkor a húzamos tartózkodásra szolgáló helyiség zöme azért kedvező tájolásra tud kerülni, de abban a pillanatban, hogyha három vagy négy fogatú lakásban kell gondolkodnunk, abban az esetben sokkal érzékenyebbek vagyunk a tájolásra, és elképzelhetetlen az, hogy az egyik irányba, mondjuk egy foki vagy egy szekciós ház esetében, hát mondjuk észak-észak-keleti vagy észak-nyugati legyen a tájolás. Persze vannak olyan meglévő utcák minden városban, ahol ilyen típusú helyzet vagy előfordulhat, hogy mondjuk az utca éppenséggel északra tájolt, rengeteg ilyen városi helyzet van. Ott persze nem tudunk más lakást tervezni, csak olyat, aminek esetleg a szobáinak a zöme is kedvezőtlen tájlásra kerülhet, de mondjuk egy szabadon álló épület esetében ezért elképzelhetetlennek kell lenni. Itt lehet látni egy picit már alaprajzra belemenve azt, hogy ezt a fajta tájolási anomáliát vagy problémát hogyan lehet alaprajzilag leküzdeni. Azt tűnik, hogy esetleg egy kellemetlen irányba, mondjuk pont nem ez, ahol vagy egy északi, az, hogy arra felé, ha mondjuk itt is jó helyen van észak, de mondjuk tétezzük, hogyha erre felé, fölfelé itt lenne észak, tehát nem erre van, erre lenne észak, ami a legkedvezőtlenebb tájolás, akkor minden bizony a lépcsőház itt helyezkedne, egy darab háló kapna helyet az északi oldalon, és mellette kapna helyet az étkező konyha, és a déli lényegesen kedvezőbb tájoláson kapna helyet a többi húzamos tartózkodásra szolgáló helység, és ez egy teljesen elfogadható dolog, hogy egyetlen egy szoba az, ami kedvezőtlen tájolásra esik. Persze egy ilyen hosszú épület vagy foki épület esetében az ideális, hogy ennek az épületnek ez a tengelye észak-déli legyen, és ezáltal ugye ebből az következik, hogy az épület mindkét homlokzata jól benapozott, az egyik reggel, a másik pedig délután. És persze minél több fogatról beszélünk, annál inkább válik érzékeny az alaprajzunk a tájolásra. Ez a rajz azt mutatja, hogy nem csak a tájolás az, ami befolyásolja ezeknek a lakásegységeknek az elrendezését, hanem a lakás nagysága is. Amennyiben nagy lakásokat kell elhelyeznünk, abban az esetben és többet egy szinten ez a típusú háromfogató elrendezés kevéssé alkalmas erre, hiszen jól láthatólag itt már olyan hosszú közlekedő alakul ki ennél az ellakó lakásnál, ami nagyon kedvezőtlenné teszi a belső téri kialakítást. Én ezekben a részletekben azért nem mennék bele, mert ez minden egyes esetben más és más is külön terelési metódust igényel, pusztán csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy ilyen apró és rengeteg ilyen típusú dolgot kell egy terelés során megoldanunk. A Amikor tervezünk egy többlakás házat, akkor a legtöbb esetben az általános emeleti szintjét skicceljük fel gyorsan. Az általános emeleti szinten döntjük el az alapkérdéseket, hogy mekkora lakásokat kell tervezünk, és a lakások hogyan viszonynak egymáshoz, illetve a függőleges közlekedő maghoz. És akkor, amikor ezt befejeztük, és körülbelül azt mondjuk, hogy ez egy jó struktúra, amit kialakítottunk, akkor utána meg kell nézzük azt, hogy az a struktúra szerkezetileg, és a földszinthez, meg a pinceszinthez viszonyítva is megállja a helyét. Azért fontos, mert a földszinten világos, hogy ugyanazt a struktúrát, mint az általános emelettel megterveztünk, nem vihetjük le. A legtöbb esetben a földszinten a bejáraton kívül már amúgy is fölborítja általános emelet rendszerét, még olyan plusz funkciókat is el szoktunk helyezni, mint szeméntkukatároló, vagy egy általános tároló, ami biciklinek, babakocsak megfelelő. Tehát az azt jelenti, hogy olyan plusz funkciók kerülnek be a földszintre, ami az általános emeleten nem jelentkeznek, és ebből azt következik, hogy az általános emeleti struktúrát valamilyen módon a földszinten át kell alakítanunk. Ez a legtöbb esetben még egyszerűen szokott menni. Itt láttok megoldásokat arra, hogy az általános emeleti A meg A tükörkép lakás hogyan változik a földszinten. Az igazán nehéz dolog az a legtöbb esetben az, hogyha pince szinten parkolókat akarunk elhelyezni, tehát gépkocsikat akarunk elhelyezni, aminek egy nagyon kötött elrendezési rendszere van, vagy gazdaságos rendszere van, akkor ezt a kettőt hogyan tudjuk egyeztetni egymással. Megint csak azt tudom mondani, hogy a gyakorlat azt mutatja, hogy egy picit nem igaz az, amit én az előbb mondtam, hogy megtervezzük az általános emeletet, majd pedig utána ezt egyeztetjük a földszint és a pincével. Pont abból fakadóan, hogy a pincében levő gépkocsiknak egy nagyon kötött, szigorú rendszere van, nem lehet akárhol a terhordó szereket, a pillérváz, legtöbb esetben ezek az épületek pillérvázasok, ezért sokszor a pincét is első körben legalább körülbelül meg kell tervezzük, és a pincében ideális szerkezeti rendszert kell fölvetítenünk az általános emeletre. Ez ugye azt jelenti, hogy mondjuk ha tervezünk egy 5 emeletes épületet, mondjuk egy általános magasságú többlakás ház egy városban, vagy akár csak egy 3-4 emeleteset, az egyetlen egy pince szint, még egyszer mondom, hogyha ott garázsok helyezkednek el, lesz meghatározó már, ami az épület belső szerkezeti rendszerét illeti. Ez egy kicsit zavaró, hiszen azt mondjuk, hogy nem azért építjük mi a házat, hogy a pince jó legyen, és szépen belessen állni a garázsok, hanem a lakások miatt építjük, de mégis a pincének a kötött rendszere, leginkább kötött rendszerre az, ami meghatározó szokott lenni, és próbáljuk meg általában úgy megcsinálni az általános emeletet, hogy az a fajta kötöttség, ami egyébként a pincéből származik, az ne érvényesüljön az általános emeleten. Hát itt látjátok egy 3 fogató épület esetében mondjuk egy földszinti kialakítás. Persze ez a legegyszerűbb eset, amikor az általános emeleten van 2 lakás, az E meg az E tükörkép, és mondjuk van egy F pici lakás a kettő között, és a földszinten annyit csak a változás, hogy mindkét lakrész, ez az E meg az E tükörkép megmarad egy az egyben, csak egyedül ez a pici lakás kerül ki, és alakul át bejárattá, illetve szeméttárlóvá, kukatárlóvá, meg babakocsi tárlóvá. Ez egy ideális helyzet, amikor minimális tervezéssel a földszint és az általános emeleti különbséget meg lehet teremteni, de a legtöbb esetben természetesen az általános emeleti lakások ennél sokkal erősebben változnak, és a földszinten is hasonlóképpen, mint az általános emeleten normális minőségű lakásokat kell kialakítani. És persze nem csak alaprajzban kell gondolkodnunk akkor, amikor a bejárati részt kialakítjuk, hanem térben is. És ezek a rajzok mutatják azt, hogy milyen lehetőségeink, illetve hibák adódhatnak a bejárat megtervezésekor. Az előzőre egy pillanatra visszamegyek, látjátok itt, hogy itt van a lépcsőház, és mi, hogy a lépcsőház mellett jövünk be, ott alakítottuk ki jelen esetben a kukatálót. Ez azt jelenti, hogy az általános emeletnek a lakását hát csonkolnunk kellett, és föl kellett borítanunk. Másrészt pedig, amit az előbb említettem, hogy a lépcsőház homlokzata, illetve a bejárati résznek a homlokzati megoldása nem egy könnyű feladat, és sokkal merülhet fel a kérdés az, hogy hát akkor miért nem csináljuk meg azt, hogy a bejáratot közvetlenül a lépcsőházba adjuk meg, mert akkor a bejárati ajtó különlegessége meg a lépcsőházi mag vertikalitása egyetlen egy tömbben jelentkezik. És itt mutatja ez a következőre az azt, hogy ez olyan nyomott, kellemetlen belmagassági viszonyokat eredményez, amit egyébként az oték megenged. Tehát elképzelhető az, hogy egy 2 méter 20 centi alatt jövünk be egy házba, de megint nekünk kell mérlegelnünk azt, hogy az otéknak ez a lehetősége, ez egy valódi építészeti lehetősége, vagy pedig ebből egy nagyon kellemetlen, nyomott, rossz arányú bejárat jön ki. Azért különösen fontos a bejárati résznek a megtervezése, mert a legtöbb esetben a lakások tekintetében nem tudunk kompromisszumot kötni. Még egyszer mondom, ugyanazokat a lakásokat vagy lakásnagyságot kell megterveznünk, amit a beruházó tőlünk kér. És a beruházó a legtöbb esetben pici, egyszerű, jól kivitelezhető, olcsó lakásokat szokott kérni, nagyon ritkán tervezhetünk több lakásházak esetében elegáns nagy apartmanokat. De egyetlen egy olyan pontja van a tervnek, illetve a háznak, ahol az építésznek szabadabb a keze, ahol azt a fajta, hogy úgy mondjam, méltóságot és eleganciát, amit egy többlakásos ház is megkíván, azt meg tudja teremteni, és ez pedig pont a közös területek, az épületnek a bejárata, az épületnek a függőleges közlekedő magja, lépcsőház, lift rész, a közlekedő területek. És azt mutatja egyébként a gyakorlat, hogy bár a beruházók minden egyes négyzetcentire nagyon figyelnek, de akkor, hogyha egy pici eleganciát mutat a terv a bejárat tekintetében, vagy egy kicsi méltóságot mutat a terv a lépcsőház tekintete, vagy a lépcsőházhoz tartozó általános emeleti közlekedők tekintetében, ezt elfogadhatónak tartják. Már csak azért is, mert ezek a kicsit emelkedettebb, vagy jobb, elegánsabban megtervezett területek számukra anyagilag is megtérülhetnek, hiszen egy így készült látványtervvel, és legjobb sokkal jobban eladható az adott épület, vagy a megépülés esetén, akkor belépünk egy épületbe, és azt látjuk, hogy a megérkezésnek van egy eleganciája, még akkor is, ha a lakásunk nagyon pici, ami az általános emeleten van, ez megint csak üzletileg is hasznos lehet. De a legfontosabb persze az építészeti haszon, az, hogy a bejáratnak a méltóságát és eleganciát azt igenis meg kell adjuk. Megint csak példa lehet tekintetben, példák lehetnek azok a historizáló bérházak, amiket az előbb leszóltam már, ami az udvari lakásokat illeti, de ha bementek egy-egy ilyen házba, azt tapasztaljátok, hogy pont a belmagassági viszonyaikból fakadóan, pont a téri viszonyaikból fakadóan, a bejárat és a lépcsőház viszonyából, bejárat és a lift viszonyából fakadóan, burkolataiból következően, megvilágítottságából következően, rendelkezik ezzel az eleganciával, amit az előbb említettem, és úgy látom, hogy rengeteg modern épület pedig éppenséggel nem. És úgy tűnhet, egy régi háza belépve, mint hogyha ez elegancia abból fakad, hogy hát sokkal nagyobb a tér, ami rendelkezésre áll, és persze ezt egy mai beruházó már nem engedi meg nekünk. De ha lemérjük a méreteket, vagy körülbelül megnézzük a méreteket, az derül, hogy a legtöbb esetben ezek a méretek nem túlzottak. Sokszor látok olyan épületet, aminek a bejárati előtere mondjuk 3 méter széles, tehát nem sokkal szélesebb, mint hogy így kitárjuk a kezünket, éppen csak jobbra-balra van 50-60 centi, de mondjuk a burkolat, egy terazó burkolat, a lakók névsre egyfajta eleganciával van kiírva, nem egy armatúra van, csak fölcsaroz a mennyezetre, mondjuk az építész kiír egy nem túl drága, de mégiscsak lelogó normális lámpát, tehát megteremti azokat a téri, meg akár részletbeli attribútumokat is, amit egy épület bejárata, azt a fajta méltóságot, ami megilleti őt, azt meg tudja teremteni. És hát a folyosós rendszerek megint csak két csoportra bomlanak. Azt nem működik az óra. Oldalfolyosósa és középfolyosósa. Tehát vannak olyan házak, ahol a folyosó csak egy irányba nyílnak lakások, és vannak középfolyosók, ahol a mindkét irányban nyílnak lakások. Megint csak döntési pozícióban van az építész, hogy melyiket választja. Világos, az oldalfolyosós rendszer talán az, ami elegánsabb és jobb, vagy jobb minőségű lakásokat eredményez, mert hogy az oldalfolyosó nyitottságából fakadóan, megvilágítottságából fakadóan alkalmas arra, hogy arra a konyha, netán fürdőszoba, esetleg hálószoba is nyílhat. Mondjuk alapvetően persze inkább főszoba, tehát kis szoba, míg egy középfolyosó esetében világos, hogy elképzelhetetlen az, hogy a középfolyosó, ami ugye egy zárt folyosó, vagy egy nem megvilágított folyosó, oda bármi is nyílhasson, tehát oda még konyha sem, meg fürdőszoba sem nyílhat, az itt emellett a fal mellett levő hát mondjuk mellékelségnek értelemszerűen csak mesterséges szellőzéssel lehet. Azt, hogy melyiket választjuk, megint csak talán a pénz dönti el. Persze egy középfolyósos megoldás a lehető leggazdaságosabb, hiszen egyetlen egy folyosó kétszer annyi lakást tud kiszolgálni, mint egy oldalfolyósos rendszer, de hát világos, hogy egy ilyen házban a legolcsóbbak a lakások, meg talán egy picit taszító is lehet, főleg, hogyha nagyon hosszú ez a középfolyosó a lendő lakó számára. Persze egy szállodában, ahol 2-3 napot töltünk, csak ez minden további nélkül elfogadható, egy lakóháznál esetleg kevésbé, de megint csak szociális lakások esetében nagyon sokszor csak középfolyósos lakást tudunk tervezni, különösen ott, ahol a teleknek a mérete azt kívánja, hogy egy vastagabb, szélesebb lakóházat helyezünk ott el. Persze a oldalfolyósos lakásnál azok az előnyök is megvannak, hogy átszellőztetett, átmérő lakásokat tudunk tervezni, míg a középfolyósos lakóházaknál csak olyan lakásokat tudunk tervezni, amik vagy az egyik, vagy a másik irányban nyithatok csak az ablakai, tehát az a fajta kellemes átszellőzés, ami az oldalfolyósos lakásoknál működik, az a középfolyósosoknál nem. Az oldalfolyósosnál kérdésként merülhet föl az, hogy az oldalfolyósó nyitott legyen, vagy zárt. A legtöbb esetben nyitott, tehát egy korláttal van csak elválasztva, most idézőben elválasztva a folyosó a külvilágtól, tehát gyakorlatilag külső nem fűtött térről van szó. Ebből ugye azt következik, hogy nyílhatnak oda ablakok is. Egy zárt oldalfolyósónál, tehát ami a legtöbb esetben egy végmenő ablaküveggel, nyitható ablaküveggel lezárt, annak az az előnye megvan, hogy amikor közelítjük meg a lakásunkat, szinte olyan az érzésünk, mint egy zárt verandán való megközelítés, akár növényeket is el lehet helyezni ott, tehát egy zárt terület, nem esik be az eső, nincs ott hideg, kaphat egy alapfűtést, de persze őletesen nagy hátránya az, hogy egyrészt drágább az építési költsége, meg a fenntartás is van vele, másrészt pedig az, hogy erre a zárt oldalfolyósóra nem tudunk oda szellőztetni fürdőszát, WC-t, konyhát, mert az persze az egész folyosót penetrálja. Hát ez csak arra példa, hogy ugye egy folyosós épület lényegesen unalmasabb építészetileg az egymás mellettiségből fakadóan, kicsit sorház jellegéből fakadóan, mint még egy szabadon álló, szoborszerű, fogatolt épület, hogy milyen eszközei vannak az építésznek arra, hogy ezt a fajta unalmat megtörje. Természetesen a lépcsőház eszköz, természetesen a végelemek eszközek arra, hogy ott egy más típusú lakás szerepeljen, akár egy kicsit nagyobb lakás, mint hogy ezek a rajzokon látjátok. És hát egy ilyen szörnyű rajz, persze vizsgálni nem kell tudni, de azért mégis vetítem, amikor pont az építészek gondolkodtak azon, hogy a 50-es, 60-as évekre jellemző ez a múlt században, hogy rendben van, csináljunk folyosós rendszerű házakat, ezt kívánja a tömeges lakásépítés, gyorsan, viszonylag alacsony költsége lakásokat, de hogyan lehet ezt a végtelen unalmat, hogy folyosók vannak, jobbra-balra a lakások, egy picit megtörni, és hogyan lehet azt a fajta téri izgalmat, ami mondjuk egy sorháznál vagy egy családjáznál automatikusan megvan, azt valamiképpen a több lakás házakba is visszahozni. És erre találták ki, és egy olyan kb. 10-20 évig ez ment, ugye a 50-es, 60-as, 70-es években ezeket a mezonet vagy semiduplex rendszereket, ahol lehet látni azt, hogy egy-egy lakás, mondjuk kétszintes, vannak olyan terek, ahol kétszintesek a lakóterek, vagy akár lehet éppenséggel valahol itt láttam háromszintes lakás is, és akkor olyan félszinteltolásos belső terek alakíthatóak ki, amik nagyon hasonlatosak lehetnek, mint egy elegáns családi háznak a belső terei. A középfolyosónak az átka megtörik, hiszen átszellőztetett lakások alakulatnak ki azáltal, hogy kétszintesek a lakások, de persze ezáltal nagy lakások jönnek létre, tehát folyosós rendszerű épület, ami ugye egy picit gátja annak, hogy elegáns lakások legyenek benne, de mégis nagy lakások alakulnak itt ki. De mondjuk ez megint csak azzal ellensúlyozódott, hogy izgalmas belső terek jöttek létre. Nem véletlen az, hogy ez nem terjedt el, bár egy-két évtizedig ez nagyon menő volt, és a egy generáció előttem lévő építészek esküdtek az ilyen típusú házak, és úgy gondolták, hogy ezek azok, amik a tömeges lakásépítést egyesíteni tudják az építészeti minőséggel és a belső terek változatosságával. de azért minden bizonnyal azért nem terjedtek ezek el, mert hogy nagy lakások épültek csak, amik ugye drágá lehetett eladni, de mégis egy folyosós rendszerű házban voltak ezek a nagy lakások, ami egyfajta belső ellentmondás jelentett. Tehát aki már ki tud fizetni egy 100-150 négyzetméteres lakásárát, az nem biztos, hogy egy 6 emeletes folyosós házban szeretne élni. És hát a lépcső, ugye a lépcső az, ami, az, amiben megint döntenünk kell, hogy egykarú, kétkarú, háromkarú, íves, stb. Lépcső legyen. Abszolút építészeti kérdés, mint hogy a lakások tekintetében, vagy anyagok tekintetében a beruházó mindig beleszól, hogy milyen legyen a ház, addig a lépcső tekintetében szabad kezünk van, és megint csak azt mondom, hogy a lépcső az egyik olyan építészeti eszközünk, amivel a háznak a minőségét, független a lakások nagyságától, hát jelentősen befolyásolni tudjuk. A lépcsőkarnak a szerkesztése, a lépcsőfogók szerkesztésére ott látjátok a szabályokat, van vele szigorúbbak, mint a lakás belső lépcsőnél, ezt vizsgálni is szoktuk tőletek kérdezni, hogy milyenek a belépésnek, meg a magasságnak a minimális vagy maximális méretei, lépcsőkarszélesek, ez néhány méret, ez a vitókönyvben benne van, ezt tessék megtanulni, most különösebben nem részletezném. És persze gondolni kell arra is, hogy a kerekesszékes emberek számára hát olyan méreteket alakítsunk ki, amelyek alkalmasak arra, hogy a kerekesszékes meg tudjanak fordulni a liftből kilépve. Azt biztos tudjátok, hogy az akadálymentesítés bármilyen új középület esetében kötelező, sőt a törvény azt is előírja, hogy a régi közintézményeket utólag akadálymentesíteni kell, rengeteg határidő volt már erre, nem tudta az ország ezt teljesíteni, ezeket mindig kitolták, hiszen az irgalmatlan költségbe kerül. De ami érdekes az az, hogy Magyarországon a lakóházakat illetően nincsen semmifajta törvények korlátozása arra, hogy akadálymentesnek kell tervezünk vagy sem. Magyarul megtehetjük simán azt, hogyha bemegyünk egy lakóházba, néhány lépcsőt fölmegyünk és ott érjük el a liftet. Nem kötelező az, hogy a liftből kilépve minimum 1,70 m legyen, vagy minimum 1,50 m, mint hogy a könyvben is olvassátok, ugye kell kerekesszékes meg tudjunk fordulni, bőven elegendő mondjuk az 1,20-1,30 méret, tehát még egy 20 centivel kevesebb. De az a furcsa, hogy akkor, amikor jelezzük a megbízó számára, még egyszer, aki csak a pénzt nézi, hogy akarja-e azt, hogy a liftek, illetve a bejárati rész kerekesszékesek számára is alkalmas legyen, akkor mindenki azt mondja, hogy igen. Még tudja, hogy ez lehet, hogy egy nagyon minimális pluszköltséggel fog járni, bár lehet, hogy éppen semmivel sem, de azért mond erre igent, mert azt is tudja, hogy ezáltal a leendő vásárlóknak a köre szélesedik. Magyarországon nagyon kevés olyan többlakás lakóházon, ami akadálymentesen használható. Most a lakásokról nem beszélek, mert az persze azokat át kell alakítani, de legalább a közösségi része. Tehát nagyon erős az igény arra, hogy az új lakóházakat már akadálymentesen építsük. Ez megint a mi felelősségünk, és én úgy gondolom, hogy nagyon pici plusz szellemi munkával minden további nélkül ez megteremtető. Tehát néhány 10 centi múlik az, hogy szabadon tudják használni a folyosókat a kerekesszékesek, és természetesen arra kell törekednünk, hogy a liftet lehetőség szerint a járdaszintről közvetlenül el lehessen érni kerekesszékkel, vagy ha netán van egy-két lépcső, akkor legalább legyen mellette egy 5-6%-os emelkedésű rámpa, amit a kerekesszékesek használni tudnak. A lift kérdés, hogy hova helyezzük el. Természetesen adódhat az, hogy egy háromkarú lépcső orsóterébe helyezzük a liftet, a lehető leggazdaságosabb beépítés, vagy a leggazdaságosabb megoldás. Nem is tudom, hogy ott van itt ezen a részen, hogyha mondjuk megtartjuk itt ezt 1,70-et, akkor akadálymentes is. Hát annyit tudok hozzátenni, hogy nem egy szép megoldás. Tehát ezáltal elveszük a lépcsőnek az orsóterét, ami egy téri lehetőség az építés számára, de még egyszer mondani, egy gazdaságos lehetőség. Abban a pillanatban, hogyha kikerül innen a lift és a lépcső mellé kerül, abban a pillanatban az a nehézségünk van, és ez megint egy terési plusz, hogy lehetőség szerint a liftet úgy helyezzük el, hogy a szomszédos lakás huzamos tartozással szolgáló helységnek a falában leérintkezzen. Sokszor szokták mondani a liftesek vagy beruházók azt, hogy ez nem érdekes különösebben, mert a mai liftek annyira csendesek és profik, és ez igaz is. Tehát elképzelhető az, hogy akár egy ágy is itt elhelyezkedett a lift mellett, csak én mindig arra gondolok, hogy egy lift mondjuk üzemel 20 évig, és lehet, hogy 5-6 év múlva már nem lesz ennyire csendes. Amúgy az önkormányzatok építési engedélye megengedik azt, hogy közvetlen ide mellé kerüljön akár egy nappal is. Annyit szoktak csak kérni, hogy egy ilyen esetben dilatálva, külön dupla falal, hangszigető elválasztó réteggel tervezzük meg a liftet és a nappali vagy a hálószobát. Hát ezt elkerülendő, szerintem egyszerűen érdemes fürdőszobát, gardróbot, előszobát, WC-t, kamrát, stb. A lift mellé helyezni. És hát amiben nagyon erősen döntenünk kell, bocsánat, és az utolsó mondat lesz, ez a szerkezet. De akkor ezt lehet, hogy inkább a következő órára hagyom, mert nem egy mondatot szeretnék róla beszélni, mert azt láttam, hogy ez egy viszonylag fontos kérdés, és keveset szoktunk vele foglalkozni, a következő alkalommal egy-két ilyen száraz kép lesz még, és utána pedig házakat vetitek, és köszönöm a türelmeteket.